Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café két hetente jelentkező stratégiai műsora, és itt van velünk Ritter Tamás, a marketing és média tulajdonosa. Szervusz Tamás!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A mai második témánk az az lesz, hogy 2024-ben hogyan alakul a PR és kommunikációs szakma utánpótlása, hogyan kell ma ezt a szakmát jól csinálni. Itt lesz velünk Klapcsek Katalin, a KNK kommunikációs ügynökség ügyvezetője. Az első témánk pedig a televíziós újságírók díja, amelyet nemrég adtak át. Ennek kapcsán pedig a vendégünk Kenderesi Szabolcs, a Sorozat Wiki főszerkesztője. Szervusz Szabolcs!
Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Én visszamennék egy nagyon picit a kezdetekhez, jó Tamás, most rád nézek, ha nem bánod, akkor egy picit visszaszaladnék oda, hogy a Sorozat Wiki, ez egy ilyen gyűjtő oldal, ahol sorozatokról, televíziós műsorokról van szó, csak némi többlettartalommal, hiszen van saját podcast felülete is, vannak saját tartalmak is ehhez az oldalhoz. De hogyan jött ez létre, vagy milyen igények hívták életre ezt az oldalt?
16 évvel ezelőtt, akkor még gimnázium végén voltam, és egy haverommal, aki szintén akkor sorozatrajongó volt, azt gondoltuk, hogy nyitunk egy ilyen 15.-16. ilyen sorozatos blogot, így indult az egész, és hát azt láttuk, hogy az összes többi az főleg külföldi sorozatos hírekkel foglalkozik, magyar sorozatos hírekkel nem nagyon, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor nekünk ez lesz majd a prioritás.
Ti is néztétek a barátok köztet.
Én akkoriban igen, abszolút. És, de nem csak így ilyen szinten a magyar sorozatok, hanem ami külföldi sorozatok, hogy meg miként lehet nézni Magyarországon őket. Illetve elkezdtünk a tévés szórakoztató műsorokkal is foglalkozni. Az első pár évben még ez csak egy hobbi volt, majd később már annyi reklámbevételünk volt belőle, hogy egy nem tudom, a évi egy síjelésemet ebből finanszíroztam.
Ne. És még kritikákat írtatok, vagy
nem, ez alapvetően mindig is inkább egy ilyen híroldalszerűség volt. Mikor jön mondjuk egy új show műsornak az új évada, ki lesz a műsorvezetője, nézettségi elemzések vannak, 2010 óta minden hétnek a részletes nézettségi elemzése megtalálható nálunk az RTL és a TV2 vetületében, illetve még az egyéb ilyen fontosabb szórakoztató műsorokat is elemezzük ott, illetve vannak forgatási beszámolók, itt a több magyarországi műsor forgatására meghívnak, illetve különböző ilyen interjúk most már podcast formájában, és akkor ez elkezdte így kinőni magát, felfigyeltek ránk először a kisebb, aztán a nagyobb tévécsatornák, és 2010 után pedig egyre több olyan hír volt, amit különböző ilyen tévécsatornáknál, meg műsorgyártóknál lévő informátorok által meg tudtunk elsőként írni, és elkezdtek a többi oldalak, a legnagyobb oldalak is hivatkozni ránk. És hát 2016-ban már főállásba tudtam ezt csinálni, és most már egy ilyen 4-5 fő szerkesztőséget el tud tartani, illetve hát az ilyen független tévés oldalak közül a Sorozat Wiki a második legolvasottabb, körülbelül 20 000-en olvasnak minket naponta.
Ez egy picit nekem olyannak tűnik, mint a képregény rajongóknak a közössége. Lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen nis műfaj?
Az elején mindenképpen így indult, és valószínűleg nagy részt ezek az emberek is olvastak minket. Most már azt látjuk a közönségből, hogy ez nagyon általános, tehát aki érdeklődik a televíziózás iránt, vagy fogy a streaming tartalmat, azok közül olvasnak minket rengetegen.
11 éve csinálod ugye ezt a televíziós újságírók díjat. Honnan jött az ötlet, és milyen szempont alapján választotok ki különböző produkciókat?
11 évvel ezelőtt azt láttam, hogy vannak olyan amerikai, illetve néhány nyugat-európai díj is, amit vagy kritikusok, vagy szakújságírók ítélnek oda, és hogy olyan hírük van, olyan presztízse van ezeknek a gáláknak, díjátadóknak, hogy Magyarországon is beszámolnak róla, de hogy Magyarországon nincs ilyen, miért ne lehetne egy ilyet csinálni. És akkor egy PR-os ismerősömmel megkerestem a legnagyobb ilyen szakis hírmédiumoknak a vezetőit, hogy csatlakozzanak egy ilyen díjhoz, és így lett a televíziós újságírók díja. Az első évben még csak 6 kategóriában hirdettük meg a nyerteseket, mindössze egyetlen egy közleményben. Viszont hát azt láttuk, hogy már ennek is sikere van, 60 helyen beszámoltak erről a közleményről. A Nagy Duett élőadásába 1 millió ember előtt gratulált Illatilla Liptai Klaudiának, aki akkor megnyerte a női műsorvezetőnek járó díjat. És hát a következő évben a Numovie műsorgyártónak a szponzorációja által, illetve velük együtt szervezve egy ilyen kisebb délutáni díjátadót tudtunk csinálni, amin kín volt a Tények, az RTL híradó, illetve az M1 híradó. Eljött az HBO-nak az európai alelnöke Londonból, illetve ott volt az RTL-nek a programigazgatója Kolosi Péter, és a TV2 akkori kreatív vezetője is. Tehát megint azt láttuk, hogy akkor csinálunk egy díjátadót, és hogy így nagyobbat szólt, mint amennyi a vitivel számítottunk. És hát a harmadik évtől pedig minden évben egy ilyen gálát tudunk szervezni. Az első évben még ilyen körülbelül 150 ember volt rajta, most már idén 250 embernél is több, és az elmúlt 4-5 évre ez lett a legnagyobb, ilyen legfontosabb díjátadó a televíziózás körökbe.
Ezek a sikerek, ezek predesztinálják azt, hogy tovább terjeszkedtek? Tehát ugye most van a podcast. Ez jelentheti azt, hogy később akár, nem tudom, még több tartalmat fogtok gyártani? Vagy van-e erre egyébként külföldi példa?
Lehet, hogy van, mi annyira nem figyeljük ezt, hogy külföldön vagy van, és hosszú távon nem is nagyon szoktunk tervezni, amikor valamilyen bővítés, fejlesztést csinálunk, akkor megnézzük az aktuális trendeket, megnézzük, hogy éppen mire van igény, vagy mi az, amit mi tudnánk csinálni pluszba, és nagyjából ez csak egy ilyen fél, egy másfél évre előre szoktuk látni, azt szerint tervezzük meg, és így gondolkozunk, a podcast is így jött, az a Covid miatt egy kicsit csúszott az indulása, de hogyha nincs a Covid, akkor azt is kitaláltuk 20-ba és 21-be el is indult volna. Annyira változik most a televíziózás világa, illetve az online is, hogy azt gondolom, hogy nagyon sokkal előre nem is nagyon lehet tervezni. Az online-t a közösségi média veszélyezteti, meg sokszor szorítja ki, tehát ezt úgy kell csinálni, hogy a közösségi média az támogassa a mi tartalmainkat, és ne elvigye az olvasókat. Erre mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és nagyon sokat kutatjuk is, hogy hogyan változik a Facebook algoritmusa, nagyjából fél egy évente meg is változik, és ilyenkor nagyon sokat nézünk utána, hogy akkor hogy, miként lehet máshogy csinálni, illetve ugyanez van a televíziózásra is, hogy egyre több streaming szolgáltató van, és ez szerint változnak, hogy mire van igény, hogy mit néznek, mi az, amit tévébe lehet csinálni, amivel vissza lehet hozni a streamingre menő forgalmat, tehát hogy gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogyha egy évekre előre terveznénk, akkor lehet, hogy akkor hibás döntéseket hoznánk.
14 kategóriában adtok át díjakat. Milyen szempontok alapján választanak az újságírók? Tehát mit néznek meg a különböző produkcióknál?
Ugye itt szórakoztató műsorok, illetve ezzel kapcsolatos személyek, sorozatok és színészekről van szó, és olyan szakújságírók szavazzák meg, mint ugye nálatok is, Simon Krisztiának főszerkesztő szavaz, illetve adják díjat is, akik ismerik a televíziózásnak a világát, tudják, hogy milyen műsorokról van szó, és hát az a kérés feléjük, hogy kritikai szempontok alapján vizsgálják meg, hogy az előző évben mik voltak a legminőségűbb szórakoztató műsorok, sorozatok, illetve a műsorvezetőknél, zsűrinél az elmúlt egy évben milyen teljesítményt nyújtottak, a színészeknél, mellékszereplőknél pedig, hogy egy adott produkciónál, hogyha valaki nagyon kiemelkedő teljesítmény nyújtott, akkor úgy tudnak rá, vagy így szavazzanak. Tehát ez szerint van, egy online szavazólap van, tehát nem beszélünk össze, nem vitatkozunk, hanem ezt mindenki megkapja, van, ahol összeülnek 3-4-en egy szerkesztőségbe, van, ahol egy olyan újságíró, aki mindent átlát, az egyedül tud szavazni, visszaküldi, és ez alapján lesz eredmény.
Műfajok tekintetében egyébként hogy néz ki? Tehát mik azok a műfajok, amik a legnézettebbek Magyarországon? Van valami toplista?
Ilyen toplista nincs, de azért nagyjából ezt át lehet látni, meg lehet válaszolni. Amik a nézettségi lista csúcsán vannak általában, azok a nagyszabású showműsorok. Ilyen volt az elmúlt években mondjuk az X-Faktor, ami nagyon nézett volt, a különböző Sztárban Sztár, adások, vagy épp a Dancing with the Stars, tehát ezeket általában nézik. Egy-egy sorozat is ki tud emelkedni, és elég jó nézettséget tud elérni, főleg, hogyha hétvégén adják, illetve a hétköznapi realitik, amik tudják uralni a televíziózást.
Van egy cikk itt az oldalatokon, amely arról szól, hogy a streaming miatt Magyarországon is elkezdett csökkenni a TV előfizetők száma. A streaming az ugye a COVID idején erősödött, tehát akkor lett ez igazán divat. Ez például előfeltételez bármilyen kutatásokat, amiket nektek is érdemes elvégeztetni, vagy ti mentek a trendek után?
Megyünk inkább a trendek után, tehát mi egy olyan jó helyzetben vagyunk, hogy mi a tévével és a streaminggel is ugyanúgy foglalkozunk, kiemelten kapcsolatban vagyunk az összes nagy és közepes tévécsatornával, illetve a Magyarországon jelenlévő streaming szolgáltatókkal is, úgyhogy igazából bárhogy, bármilyen arányba ez változik, mi azt ugyanúgy tudjuk alakítani.
Hogyan alakult az elmúlt években a saját gyártású műsoroknak a száma, illetve az aránya egy-egy tévécsatornán belül? Mi a tendencia, ami megfigyelhető?
Volt egy nagyon nagy változás 2016 környékén, amikor az Andy Vajnáék a TV2-t megvásárolták, aminek az lett az eredménye, hogy az összes nagy csatornán megnőtt a saját gyártások száma, ugyanis a TV2 az nagyobb költségvetéssel tudott gazdálkodni, ezáltal mások is akkor tudtak labdába rúgni, hogyha több saját gyártást csináltak. Ez egészen a COVID-ig tartott. 2020-ban a válság, illetve az COVID-nak a körülménye miatt ez elkezdett csökkenni. 20-ba, 21-be akkor kevesebb szórakoztató saját gyártású műsor volt, és hát hála Istennek az elmúlt másfél évben ez visszanövekedett a COVID előtti szintre, ami azt jelenti, hogy rengeteg nagyszabású show műsort készítenek, mint amit említettem, hogy ezek a legnépszerűbbek. Most nagyon úgy néz ki, hogy idén ősszel mind a TV2, mind az RTL-en 3-3 ilyen nagy show műsor lesz, amire régen nem volt példa. Illetve hát itt változik, hogy ki milyen műfajba. Az RTL az elmúlt években rengeteg heti sorozatot kezdett el készíteni, a TV2 pedig megnövelte a késő esti sávokba a realityknek a számát, tehát nagyjából ez a változás mondható el. Ami nagyon érdekes, az például a Vetélkedők, ami néhány éve lecsökkent a számuk, az látszott, hogy megunták a nézők, és akkor sok szakember azt gondolta, hogy ez a mai televíziózás világban már nem tud nagy csatornán népszerű lenni. Ehhez képest az elmúlt két évben elkezdtek visszajönni. A TV2 több olyan régi formátumot is visszaadott, mint a Szerencsekerék vagy a Zsákba macska, és ezeknek a sikereit látva most több csatorna egyre több ilyet próbálkozik, és látszik, hogy visszajött az igény a Vetélkedőkre, tehát valószínűleg inkább arról lehetett szó, hogy túltolták 3-4 évvel ezelőtt a tévék, túl sokat adtak, megunták az emberek, viszont most újra van már igény, és szívesen néznek ilyet, még akkor is, hogyha ez valami mennyire tudás alapú, vagy általános műveltség alapú is. Ami csökkent mostanában, az a napi sorozatok száma. Ez a televíziós újságírók díjának a kategóriáján is látszott, hogy még a COVID alatt volt olyan év, hogy 7-8 napi sorozat volt, és a heti sorozat kategória került veszélybe. Addig a tavalyi évre nem is tudtuk már a napi sorozat kategóriát elindítani, össze kellett vonni a hetiekkel, ugyanis mindössze 3 napi sorozat volt a tavalyi évben.
Egyébként beszélgettünk erről a díjról, a televíziós újságírók díjáról, de a díjazatokról még nem beszéltünk.
Így van, gyorsan el is mondom.
Elhadarod őket?
Igen, igen.
Azt tudom, hogy a Lékai Kis Ramona, ő volt a legjobb női műsorvezető.
Igen, igen. Nagyon sokan Ördög Nórára számítottak, mert ő már 7-szer nyert korábban. Tavaly nyerte össze a Rami, és idén újra ő lett a tavalyi év legjobb női műsorvezetője. A férfi az Tilla Tilla lett, és akkor a további kategóriák nagyszabású showműsorban a Starbox nyert, Vetélkedőnél az ATV-s géniusza, Reality-nél az Árulók, Gastro Reality-nél a Séfek Séfe, Talkshow-nál az Adom a Napom, ugye Geszti Péter műsora, szórakoztató ismeretterjesztő műsor, ez egy új kategória volt, most ez a Tiltott Zónák vitte, Zsűritagnál Miklós Erika, a Voice-nak a kócsa, És akkor volt még 5 sorozat kategóriánk, a fő kategóriában a mellékhatás, második évada nyert színésznőként Staránki Dóra, szintén a mellékhatás, női mellékszereplőnél Básti Júlia Pepébe nyújtott alakításáért, színészként Nagy Zsoltot díjaztuk a mellékhatás főszereplőjeként, és férfi mellékszereplőként pedig Kálói Molnár Péter a Tündérkertnek a egyik mellékszereplőjeként tudott nyerni.
Egyébként milyen a fogadtatás egy ilyen díjnak? Szóval amikor átveszi egy ismert színésznő ezt a díjat, akkor ez kicsit olyan, nem így kívülről azt gondolnánk, hogy hát neki már annyi díjat kapott, szépen mosolyog hozzá, és akkor gyakorlatilag így egy a sok közül, és akkor felrakja a polcra, aztán mindenki örül. Szóval egy ilyen díjnak a díjazottak életében milyen szerepe lehet? Erről tudtok-e valamit?
Igen, erről beszélnek a különböző újságoknak is nyilatkoznak, illetve a köszönő beszédbe is. Hát már az egyáltalán, hogy eljönnek. Tehát mi ugye nem mondjuk meg előre, hogy kik nyernek, sokan nem szoktak elmenni különböző díjátadókra így, ide meg eljönnek. Tehát amikor nagyon örülünk, de hát én még 11. alkalommal most is meglepődtem azon, amikor pont az említett Básti Júli tényleg meghatódott, és látszott rajta, hogy mennyire örül ennek a díjnak. Volt 2 éve Molnár Piroskánál, és hogy tényleg egy olyan beszédet mondott, és látszott, hogy nagyon-nagyon boldoggá teszi, hogy ezt megnyeri. Ugyanez a műsorvezető műsorkészítőknél, úgyhogy ezt nagyon-nagyon örülök, mert ez ténylegesen jó látni, hogy egy ilyen díj az mit jelent nekik, az egy elismerést jelent nekik, boldogságot, és hát ott volt például Kálói Molnár Péter, aki nagyon-nagyon jó színész, rengeteg helyen láthattuk az elmúlt évtizedekbe, és ő például azt mondta, hogy most kapott először bármilyen díjat életébe, és ezt így most mondta, hogy hú, hát nagyon örül neki.
Pont azt gondolnánk, hogy ez nem igaz. Hát ez Kálói Molnár Péter biztos, hogy legalább játszott
rá. Se kerestem erre, igen, annyira jó színész. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, és hát volt többször, hogy egy programigazgató is azt nyilatkozta, hogy azért is örül, hogy van ez a díj, mert hogy ilyen szintű színészek az ő produkciók által tudnak díjat nyerni.
Szóval érdekeségként, hogy végig gondolva ezt az örömöt, hogy tudjátok, mi kopott ki nagyon a kultúránkból. A dicséret. Tehát azt gondolnánk, hogy neki már minek, meg neki nem kell dicséret, igen. Meg biztos, hogy nem számít. De, igenis számít. Rádióval nem akartok foglalkozni? Szia uram, rádió nem érdekel? Már csak azért is, mert nem foglalkozik velünk senki. Vagy legalábbis nagyon kevesen. Tehát, hogy én például olyan oldalt nem ismerek, ahol kifejezetten rádiós műsorokkal foglalkoznak, de egyébként a hallgatókhoz kiszólok, ha tudtok ilyet, akkor írjátok meg nekünk 0636 980 980 a számunk. Szóval, hogy ilyesmi egyébként nem jutott eszetekbe? Mert ugye most már podcastet ti is csináltok.
Igen, egyelőre nem tervezzük, de elgondolkozunk majd rajta.
Legjobb válasz. Jó, legyen ez a végszó.
Legyen ez. És majd a jutalékot azt kérjük természetesen.
Hát, természetesen.
Én is beleszóltam.
Köszönjük szépen, hogy itt jártál.
Köszönöm a meghívást.
Kenderesi Szabolcsal, a Sorozatwiki főszerkesztőjével beszélgettünk, és Knapcsek Katalinnal folytatjuk pár perc múlva a Business Lounge című műsort.